Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Siffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP nevű politikai formáció alapítója és korábbi társelnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó estét kívánok. Egy globalizáció kritikus politikus, aki az elveihez ragaszkodik. Az örül annak, ahogyan Donald Trump most átalakítja a világrendet, vagy nem örül neki?
De egyrészt ez nem kívánságműsor, és ez nem fekete-fehér szeretem, nem szeretem kérdése. Én annak egyáltalán nem örülök, hogy valakik joystickkal tudják a világot átalakítani. Akár Washingtonból, Moszkvából, Pekingből, akár progresszívek, akár populisták. Tehát innen indulok. Tehát én antiimperialista vagyok. Tehát ahogyan rüheltem a demokrácia exportosdit, amit a derék haladárok műveltek, elég sok vért és nyomorúságot okozva Európában is, és Európa kapuinál is. Ugyanúgy én nem tudok megbékélni azzal, hogy Donald Trump egyszer csak arra ébredt, hogy ő most elküld néhány embert Caracasba, és elfogja egy másik független államnak, teljesen mindegy, hogy egyébként mit gondolunk róla, de mégiscsak az elnökét. Nem véletlenül én a társaimmal szerveztem is egy demonstrációt január elején az amerikai nagykövetség előtt. De másfelől viszont azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy én tőlem politikailag Trumpnak az egész praxisa abszolút távol áll, és antiimperialistaként kutya kötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogy valaki azt gondolja, hogy azért, mert egy nagy hatalmas ország élén áll, ezért elrendezheti más országoknak a sorsát. Másfelől viszont azzal is számot kell vetni, hogy akármit is gondolok Trumpnak a imperialista fellépéséről, az a progresszív pusztítás, ami Amerikában is jelen volt egészen tavaly január 21-éig, az nagyon komolyan kockáztatta a föld jövőjét. Tehát egész egyszerűen arra gondolok, hogy bármilyen rút dolgokat is gondolunk autokrata vezetőkről, diktátorokról, akárhogyan kritizáljuk Trumpot és a többi, addig, amíg a döntésekért, például, hogy a kistáskán a gombot ki és hogyan, mikor nyomja meg, vagy sem, megszemélyesíthető a felelősség. Hát lehet mondjuk egy Trumpot szidalmazni a rossz döntésekért, és így tovább. Amikor a felelősség nem megszemélyesíthető, és ez nagyon élesen szembe jött Biden leköszönése után, hogy kiderült, hogy az idős elnök sok esetben azt se tudta, hogy a pecsétjével milyen rendeletet szignáltak valakik helyette. És azt látjuk az európai politikában is, hogy igazából nem tudjuk, hogy kik a döntéshozók, föltűnnek percemberkék miniszterelnökként, kancellárként, és utána eltűnnek a süllyesztőbe, nincsenek meg azok a szerves karrierek, amiket látunk Adenauertől Kreiskin át Mitterrandig. Nem lehet tudni, hogy pontosan a döntések kinek a fejébe születnek, és ez életveszélyes akkor, amikor komolyan kockáztatják mondjuk egy atomhatalom megtörésére irányuló kísérlettel a nukleáris konfliktust.
De nem segít ezen az, hogy ott legalább van választás? Donald Trump már Amerikában. Donald Trump egyszer már bukott. Aztán utána megint győzött. Lehet, hogy megint bukni fog, sőt, ha a papírforma érvényesül, nem is lehet többet elnök.
Így van.
De őt legalább meg lehet buktatni.
De most
Oroszországban például nem lehet megbuktatni.
Elbeszélünk egymás mellett, mert én nem azt mondtam, hogy a diktatúra az egy tök jó dolog. Én arról beszéltem, hogy amivé lett a liberális demokrácia az utóbbi 20 évben, negyed században, nagyjából 2 évtizedben, az kezdi fölzabálni saját magát. Mire gondolok? Egyrészt arra, hogy attól, mert hogy liberális demokráciák működnek, mint ahogy a második világháború utáni Nyugat-Európában tipikusan liberális demokráciák működtek, le lehetett váltani Churchillt is, Adenauert és így tovább, ettől még a politikai döntéshozatalért viselt felelősség nagyon is megszemélyesíthető volt a kormányok élén is, de még a pártok alsó középszintjén is, minisztériumokban is. Erre mondom, hogy itt a veszélyes nem az, hogy demokrácia van, Isten őrizzen, hogy ilyet akár csak gondoljak, az a veszélyes, hogy nímandokra van bízva Európa sorsa, és nímandokra volt bízva az Amerikai Egyesült Államok sorsa is tavaly január 21-éig. Én erre gondoltam, És még egy dolog, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy a liberális demokrácia magát szabálya föl, arra is utalok, hogy az a demokrácia exportosdi, amit játszottak itt velünk is, Kelet-Közép-Európával és a világ más részeivel is, tessék megnézni, hogy milyen mozgásokat váltott ki Oroszországban, Indiában, Iránt meg Kínát vegyük ki a képletből, Törökországban és így tovább. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy azok az államok, amelyeknek nagyhatalmi, de középhatalmi öntudatuk van, viszonylagos távolságra vannak Nyugat-Európától, nem csak kilométerben, hanem történelmi múltban, kultúrában, vallási hagyományokban és így tovább. Amint érzik azt, hogy a demokrácia export és a világjobbítás örve alatt bele akarnak avatkozni az ügyeikbe, hogy ne mondjam, ki akarják őket rabolni, mint hogy a 90-es évek Oroszországánál erre azért történtek kísérletek, akkor ez egész egyszerűen olyan ellenreakciót vált ki, ami megkeményíti a rendszereket. Nem csak Oroszországban, Indiában is, ahol ugye nekünk a államszocializmus végén Indiát is példaként mutogatták, mint működő parlamentáris demokráciát. Gyakorlatilag Modi ott is egy ilyen, elvileg választás van, de gyakorlatilag egy leválthatatlan autokratikus uralmat gyakorol.
De Trumppal, ha sikeres a rendszere, akkor vége a liberális demokráciának Amerikában is?
Én ezt nem gondolom. Ami szerintem egy fontos eredmény lehet, hogy a progresszív politikának leáldozhat. Liberális demokrácia akkor is létezett, amikor ennek a nyomorult progresszív politikának híre hamva sem volt.
Mit fog jelenteni nekünk, ha a progresszív politika végleg leáldozik?
Hát ez az én fordításomban annyit jelent, hogy a nemzetállami keretek közül kiágyazódott, ha úgy tetszik, hazátlan tőke koncentrátumok elveszítik a politikai befolyási lehetőségeiket.
Azokban az országokban, amelyek távol vannak Amerikától, vagy Amerikában is elveszítik. Azért kérdezem, mert Amerikában...
A meccs Amerikán belül szerintem ezen zajlik, és nyilván ez egy nagyon bonyolult képlet, hiszen láttuk Trump beiktatási ünnepségén ott a Rotundába a Big Tech-nek a fővezérei.
Mind demokraták voltak korábban. Föltakartak.
Világos. Hát oké, mert Trump levonta a tanulságot a 4 évvel korábbi bukásából, ahol szégyen szemre az utolsó heteit úgy töltötte hivatalában, hogy letörölték a platformokról. Ugye? Egy fekete lyukba küldték bele az Amerikai Egyesült Államok történetének 4 évét. Mert hogy Trump első elnöksége idején is ugye a Twitteren kommunikált.
De ezek a nagy platformok.
Tehát magyarul ezzel azt akar. Igen, csak az látszik, hogy erre mondtam azt, hogy ez valószínűleg egy bonyolult képlet, hogy Trump tanulva az első ciklusnak a kudarcából, bukásából, ő vélhetőleg a globális nagy tőke bizonyos csoportjaival megpróbál külön alkut kötni. Nyilvánvalóan jól felfogott érdeke, hogy elsősorban a szilíciumvölgyekkel, illetve a nagy platformszolgáltatókkal, hiszen ennek van közvetlen politikai következménye.
De ebből mi lesz a jó nekünk, ha Donald Trump a nagy tech cégekkel külön alkut köt? Ezek nálunk ugyanúgy fognak ettől függetlenül működni, nem?
Hát ebből közvetlenül jó-rossz nem száll. Tehát azért én óvakodnék attól, hogy mindent úgy kezdjünk el magyarázni, hogy itt a mi nyomorult belső játszmáinkra közvetlenül milyen hatással van, vagy a mi egyéni életünkre ez milyen közvetlen hatással van.
Nem ez a legfontosabb, azért, hogy az ember egyéni életére milyen hatással van?
Én szerintem, oké, én ezt értem meg, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan dől el a magyar választás a fülkékben április 12-én, akkor hát persze. Na de azért próbáljunk már komolyan viselkedni, azért amikor a világnak a nagy folyamatairól van szó, vagy tőlünk távoli országoknak a belső folyamatairól van szó, azért nem minden körülöttünk forog. Én erre bátorkodtam utalni. Való igaz az, hogyha Trump külön alkut köt a Big Tech vezéreivel, az önmagában még semmi jót nem hoz, sőt alkalmasint lehet, hogy még nehezíti is a lehetőségeinket az Európai Unión keresztül, hogy megzabolázzuk a platform szolgáltatókat például. Én annyi pozitívumot látok, hogy ha Trumpnak van kellő politikai tőkéje, bizalmi tőkéje az Egyesült Államokon belül, és ki tudja gyomlálni a deep state-et, akkor az az irdatlan nyomás, ami a világ összes, gyakorlatilag összes régiójára nehézkedett a az amerikai deep state kiterjedésével, az enyhülni fog, és talán ennek a globális mélyállomnak is szépen lassan a különböző televényeit föl lehet szedni.
De nem haladt előre a mélyállom lecsapolásában Donald Trump? Már az előző hát az kormányzatának is ez volt a fő jelszava.
Azt, és hát ebbe is bukott bele aztán, de itt, mert nagyon messziről nézve a dolog úgy látszik, hogy ezzel előre haladt a második Trump kormányzat, csak közben annyi változás történt az elmúlt 6-8-10-15 évben, amit én az imént úgy fogalmaztam meg, hogy ez az amerikai deep state kiterjedt. Tehát ma már nem csak az amerikai Egyesült Államok politikai döntéshozatalát, közigazgatását, bíráskodását próbálja vagy próbálta leuralni, hanem ez globalizálódott a mélyállam jelensége is, és 2025. január 1-e óta, január 21-e óta úgy tűnik, mintha Londonba és Brüsszelbe tette volna át a központját. Már csak azért is, mert amíg, hát való igaz, hogy most önt idézem vissza, amíg egy olyan adminisztrációt akar megszállni, befolyásolni, körbefonni, amelyik azért 4 évente mégiscsak ki van szolgáltatva annak, hogy a polgárok megelégelik, lehet, hogy akit a helyébe szavaznak, az kevésbé készséges a mély állammal, sőt, föl akarja számolni. Addig, ha az európai bürokráciát fonja körbe, akkor mi fenyegetheti? Hiszen az Európai Bizottság bürokráciája gyakorlatilag teljesen elszámoltathatatlan választópolgárok tömegei részéről.
De hogy tudja az amerikai deep state az európai bürokráciát körbe fonni? Azok nem választott tisztségviselők, pontosan hanem azért. Kinevezett tisztségviselők.
Pontosan azért.
Oda megy az amerikai deep state valami ember.
Ez nem így néz ki. Hát hogy néz már, ki? Hát aztán 20-25-30 évvel ezelőtt láttuk, hogy ahhoz, hogy valaki kapjon egy jó állást az Európai Bizottságban, az egy jó ajánló levél, hogy bizonyos NGO-knál, amik a nagyvizen túlról kapják a finanszírozást, ott is van a központjuk, eltöltsön néhány évet. Esetleg a nagyvizen túl kapjon olyan ösztöndíjakat, ami jó referencia mondjuk az európai apparátusokba.
De ezeket az NGO-kat szabja le, vágja le.
Oké, én ezt értem, csak most az előbb más kérdezett, hogy ez hogy fonhatta körbe Európát így, és ez egy hosszú szerves folyamat volt. Csak erre mondom, hogy a különbség az, hogy azért az Amerikai Egyesült Államok mégiscsak egy demokrácia, az Európai Unió pedig elvileg egy nemzetközi szervezet, amit a tagállamoknak kéne, vagy az európai polgároknak kéne ellenőrizni, de ez igen kevéssé működik. És nincs is belekódolva az, hogy ez hogyan lehetne másként. Szerintem az a játéknak a lényege, hogy ugye ma például, ugye, amikor az Európai Bizottságról beszélünk, az alap kiinduló pont az ugye az, illetve az volt még néhány évvel ezelőtt, hogy a kormányok delegálnak oda biztosokat. De már az előző kinevezési körben is hát látszódott az, hogy valójában ez is illuzórikus. Tehát ahogy mondjuk a magyar biztosjelölteket több körben, nem csak a NER-ben, hát emlékezzünk vissza, hogy már Kovács Lászlót is alig akarták átengedni.
Aztán végül adóügyi biztos lett.
Igen, igen, igen. Tehát azért a játék nem Orbánnal kezdődött. Aztán láttunk olyat is, hogy nem azt fogadják el. Például ugye Trócsányi Lászlót akarta Orbán először, azt nem fogadták el, jelöljön mást. A szlovén miniszterelnöknek megüzente Pfizer von der Leyen, hogy Szlovéniából ő tulajdonképpen kit szeretne látni biztosnak, és végigmehetünk az összes tagállamon, hogy nagyon gyengén felfejthető a biztosok mögött a tényleges, hogy úgy mondjam, népi legitimációnak a fonala. És akkor ugye arról ne is beszéljünk, hogy a biztosok elé a döntéseket egy olyan apparátus, hogy úgy mondjam, emészti elő, amelyiknek az összetételébe a biztosoknak és főként a demokratikus felhatalmazással rendelkező állam és kormányfőknek igen kevéssé, mondjuk azt, hogy sehogy sincsen beleszólásuk.
Hova kell most ön szerint alkalmazkodnia az Európai Unió végrehajtó apparátusának, amikor Donald Trump mondatai időnként hát, színesen ellentmondanak egymásnak?
Az persze, de én azt gondolom, hogy Trump valójában egyáltalán nem bolond, és nagyon pontosan tudja, hogy mit akar, csak ő szakított ezzel a jól fésült, ha úgy tetszik, európai diplomata nyelvezettel, vagy a progresszív tolvajnyelvvel. Ő egy egy ilyen cowboyként berúgja az ajtót, és csinálja a maga játékait, amit az üzleti életben megszokott. De nagyon világosan látszik az az egyébként szintén tőről metszett imperialista felfogás, ami őt abba az irányba viszi, hogy alapvetően az Amerikai Egyesült Államokat és az azt körülvevő kontinenst, tehát Grönlandtól Tűzföldig, próbálja meg megerősíteni, illetve a Fehérház ellenőrzése alá vonni.
Mi fog ebből a mi úgynevezett nagypolitikánkra, a konnektivitásra hatással lenni, ami ugye arról szól, hogy minden irányba mindenkivel békésen jóban kell lenni, de Donald Trump, ha jól értem, azt mondja, hogy nem kell mindenkivel békésen jóban lenni, csak azzal, akivel ő is úgy gondolja, hogy békésen jóban kell lenni.
De ez nem egészen így van, mert Trump alapvetően egy kereskedelmi pozíciót akar megerősíteni Kínával szemben. Kínával se akar háborúzni.
De mi attól még jobban lehetünk Kínával?
Hát ez egy jó kérdés, csak éppen mondom, nekem itt alapvető problémáim vannak a kormány konnektivitási koncepciójával, mert odáig én osztom az álláspontot, hogy Magyarországnak létérdeke a kompország pozíciónak a fenntartása, és létérdeke, hogy fönntartsa a dialógus lehetőségét lehetőleg minden hatalmi központ, minden, nem csak hogy nagyhatalom, minden középhatalom irányába. Idáig nincs vitám a kormányzati politikával. A gondjaim ott kezdődnek, és én ezt annak idején, amikor a TTIP-ről kezdeményeztünk parlamenti vitát, 15-16-ban én ezt el is mondtam, hogy egy olyan ország, és egy mondjuk úgy, hogy kisebb méretű ország, amelyik úgy próbál kompországot játszani, hogy egyenlően közel kerül minden hatalmi központhoz, és egyenlően kitetté teszi magát minden irányba, Európa, Amerika, Oroszország, Kína felé, az valójában nem szuverén lesz, hanem hatványozottan növeli a saját kiszolgáltatottságát. Tehát nekem első helyen ott van vitám a kormányzati külpolitika irányával, most túl azon, hogy életveszélyes ez a értékmentes érdekelvű külpolitika, amit 14 óta hirdet a miniszterelnök, illetve a külügyminiszter, hogy nem egyenlő közelségre, nekünk egyenlő távolságra kéne elhelyezkedni minden hatalmi központtal. Egy. Kettő. Az elmúlt 36 év után, és itt ott én különösen aláhúznám az első néhány évet, tehát a rendszerváltás éveit. Magyarországnak az első számú nemzetstratégiai érdeke, hogy a saját belső termelő kapacitásait nagyon széles értelemben, tehát a tudási part is ide gondolva, a saját belső termelő kapacitásait erősítse meg, és kezdje el lazítani a kitettségét a nagy globális ellátóláncoktól. Az a konnektivitási politika, amit ebben a leketyegő ciklusban a magyar kormány bemutatott, az nem ebbe az irányba mutat. Tehát a magyar gazdaságnak a döglődése, az, hogy a globális inflációs nyomás Magyarországot, a magyar boltoknak a polcait sokkal jobban megnyomorította, mint a térség más országait, az nem másnak köszönhető, mint hogy Kelet-Közép-Európában sincs annyira, még egy olyan mértékben kitett nemzetgazdaság, mint a magyar.
De nem látja sikeresnek azt az első időszakot, amikor egymás után jöttek ide az autógyárak, munkát adtak az embereknek.
Nekem meg ezzel akkor export, is bajom volt, és nagyon népszerűtlen. Nagyon népszerűtlen voltam. Zöld szervezeti aktivistaként mentem Győrbe, hát ott nekem majdnem a kertek alatt kellett elsúnyognom a pályaudvarra, mert én nem voltam felhőtlenül boldog az Audi beruházástól, amitől mindenki ott pesgőt bontott Győrben.
De,
én a 2000-es évek elején is azt gondoltam, hogy az, hogy egy komplett magyar régiót, most beszéljünk a Nyugat-Dunántúlról, praktikusan egy betelepülő autógyára fűznek fel, mert ugye mit jelent az Audi beruházás Győrbe, vagy a kecskemédi Mercedes, vagy annak idején, és ez egy jó példa Pécs az Elkotekkel, hogy aki oda betelepül multi, ha vannak is ott, mert nyilván vannak hazai beszállítók, helyi KKV-k, azok is erre fognak felfűződni. Tehát magyarul egy kicsit lejjebb tekerik a termelést a győri Audiban, vagy, bocsánat a kifejezésért, rottyon van a német autógyártás, és szerintem ehhez azért viszonylag közel vagyunk, akkor Egész egyszerűen nem az történik, hogy egy Magyarországra betelepült multinak hát most kevésbé megy jól, hanem ott egy régiónak az egész gazdasága meg tud torpanni.
De nem volna fair elismerni egy kormánnyal szemben, a korábbiakkal szemben is, hogy gyorsan kellett cselekednie.
Nem, nem ismerem el, ez egy teljes tévút, ez egy zsákos.
Gyorsan kellett az embereknek munkát,
meg bért adni. Ezzel nekem alapvető vitám van, nem kellett volna olyan sietősen például privatizálni, vannak jó példák. Volt Jugoszláviában elsősorban egyébként a horvátoknál, de a szlovénoknál is, vagy a volt Csehszlovákiában elsősorban Csehországban, Václav Klaus, Janez Drnovšek kormányai magukat egyébként liberálisnak nevezték, és mégis nagyon vigyáztak arra, hogy nagyon megfontoltan privatizálják az állami vállalatokat. És érdekes módon a globális pénzügyi válságot követő, tehát 2008-at követő évben, 2009-ben, ha jól emlékszem, nem hogy a posztszocialista térségben, az egész Európai Unióban egyetlen gazdaság volt, ami legalább vékonyan, de növekedést tudott produkálni, a lengyel. Miért? Oké, nagyobb ország, értem én azt, mint mi, de ott a szocializmust követő 20 évet arra fordították, pedig mélyebbről indultak, mint Magyarország, hogy az ottani nemzeti középosztályt, ottani kis- és középvállalkozói réteget megerősítsék. Ezzel ellenállóbbá vált a külső behatásoknak a lengyel gazdaság, mint mondjuk a magyar. Tehát mondom, ha itt teszi fel a kérdés, eszemágában nincsen elismerni semmit. Az a zsákutcás paradigma, amiben részben a nomenklatúra burzsóázia, a posztkommunisták, részben a neoliberális közgazdász elit belehajszolt a Magyarországot, az egy hazárulással ért fel, és elég szomorú, hogy az elmúlt 16 év gyakorlatilag ebben a zsákutcában ment előre padlógázzal, és mikor látják azt, hogy közel a fal, akkor akkor valahogy úgy próbálnak meg arrébe vickélni, hogy behozzák a konnektivitást, amivel nem csak hogy a kitettségünket fokozzák, de belemegyünk egy pusztító, lefelé tartó ár, bér, munkaügyi és környezetszabályozási versenybe. Lásd a Gödi akugyár körüli balhét.
De mitől lehetne Magyarország egy hatékony kompország? Mi kell ahhoz, hogy egy ország hatékony legyen a maga ahhoz, méretében, ebben a funkcióban?
Ahhoz, hogy egy ország hatékony legyen, vagy hogy kormánypárti füleknek is érthetően mondjam, hogy szuverén legyen, a belső kapacitásait kéne megerősíteni. Nem az idegen tőkétől kéne várni a K plusz F beruházásokat például, hanem saját K plusz F beruházások kellenek. Olyan export termékeket kéne Magyarországon előállítani, amiben minimális vagy egyáltalán nincsen import, és nem utolsó sorban hazai munkaerővel kéne előállítani az exportot.
Ilyenkor szokták a politikustól mindig megkérdezni, hogy mondjon egy példát, hogy mi az, amit hazai munkaerővel, hazai fejlesztéssel, hazai hozzáadott értékkel.
Mondok. Magyarországnak jó néhány szektorban volt komparatív előnye a KGST-n belül, amit hazáruló, alávaló módon hagytunk lerombolni a rendszerváltás éveiben, és ami ebből biztos, hogy rövid időn belül felélesztető, egyrészt az élelmiszeripar, ha mögötte van egy erős helyi gazdaság, akár ökológiai mezőgazdaság fejlesztésére is gondolok, szövetkezeteknek a szövetkezés serkentésére is gondolok, és például a gyógynövényipar, amiben Magyarországnak nagyon komoly, tehát az államszocializmust megelőző tradíciói termelési kultúrája van, és kiaknázza, és természeti értékeink is vannak, amik kimélő felhasználással erre fordíthatók, és kiaknázatlan.
Az, hogy az Egyesült Államok az ENSZ egy rakás szakosított szervezetéből kilép, valószínűleg a nyilván a finanszírozással együtt, ez nem alakítja át végleg ezt a nemzetközi rendet, aminek a tetején sokáig azt hittük, hogy az ENSZ van.
Nem szerintem ez önmagában nem átalakítás, ez egy tünet, vagy egy kitüremkedése egy folyamatnak. Azt a részét én értem Trump részéről, hogy az előbb már emlegetett globális mélyállamnak az első számú célpontja talán az Európai Unióval egy soron azok a nemzetközi szervezetek. Emlékezzünk vissza, hogy a pandémia idején hogy hencegett is azzal a WHO, hogy ők Bill Gates-től kapnak támogatást, ugye? ami valahol világbotrány, mely nemzetközi szervezet, az a tagállamoké, és egy tűzfalat kéne képezni, de ez egyébként a tagállamok felelőssége lenne elvileg, egy tűzfalat kéne képezni a nemzetközi szervezetek és a multimilliárdosok, a hazátlan óriás vállalatok között. Tehát valószínűleg Trump levonta a következtetést, hogy ezek a nemzetközi szervezetek végképp kicsúsztak a tagállamok, benne az Egyesült Államok államszervezetének az ellenőrzése alól. Amiért feletté problematikus és riasztó Trumpnak a lépése, hogy ugyanakkor a globalizáció már egy tényé merevedett, még akkor is, hogyha én a lokalizáció híve vagyok, tehát akár csak az előbb emlegetett pandémiára gondolunk, de hát leginkább, hogyha az ökológiai válságra gondolunk, vagy a globális délért viselt felelősségre, ami a globális északot terheli. Itt olyan vagy a migráció, ugye? Olyan kérdésekkel kerülünk szembe, ami hatékony nemzetközi együttműködés nélkül rá fog omlani az emberiségre. Tehát ez nem, hogy nemzetállami, regionális keretekben sem lehet hatékonyan a biodiverzitás érdekében, a föld vízvagyonának megóvása, a GMO-mentesség érdekében sorolhatom tovább hatékonyan fölépni. Nem beszélve arról, hogy amikor a globalizáció kritikus mozgalmak indultak az ezredfordulón, az egyik fő követelés, amivel én messze menően azonosultam, az a spekulatív tőkemozgások megadóztatása volt. Csak miután ezeket a mozgalmakat körbefonta a woke elcsatornázás, most már ilyenekről nem hallunk. Most a spekulatív tőkemozgások megadóztatása. De menjünk tovább. Egyáltalán a nemzetállami keretek közül kiszökött tőkekoncentrátumoknak az ellenőrizhetősége csak nemzetközi együttműködéssel oldható meg, és ezt a nemzetközi együttműködést veszélyezteti Trumpnak a lépése.
De a nemzetközi együttműködésben melyik az az aktor ország nyilván, amelyiknek érdeke volna ilyen nemzetközi tőkemozgásokat szabályozni, amikor egyszerű útnak tűnik részt kérni a haszonból?
Hát valójában a globális délnek alapvető érdeke lenne, de azt gondolom, hogy a félperifériának, tehát Kelet-Közép-Európának is alapvető érdeke lenne.
De lát bármilyen mozgást Kelet-Közép-Európa?
Nem. Én nem azt mondtam, én csak azt kérdezem, szerintem mi lenne az ideális, szerintem ez lenne az ideális, és hogy elvileg nagyon is érdeke lenne a kizsákmányolt országoknak föllépni a tőkekoncentrátumok, a magántőke alapok, a kaszinokapitalizmus urainak tőkeiségével szemben.
Ha nincs ENSZ, már pedig ha nincs finanszírozás, akkor előbb-után nem lesz. Akkor ki fogja intézni a globális ügyeket, a nemzetközi ügyeket? Béketanács? Donald Trump-al az élén?
Hát egyrészt szerintem Trump valami ilyesmire gondolt, amikor ezt életre hívta, de azt gondolom, hogy ehhez azért például Kínának is lesz még néhány szava, meg más nagy játékosoknak is.
Magyarországnak az Európai Uniós tagság a mai állapotában ez egy korlát, vagy ez egy lehetőség? Mind a kettőre tudnék példákat mondani.
Hát jelen, én még pár évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy lehetőség például arra, hogy a saját érdekeinket hatékonyabban tudjuk érvényesíteni a globális színpadon, hogy az előbbi témára visszacsatoljak, mint egymagunk, vagy akár csak a V4-eken keresztül. Viszont ami az elmúlt pár évben egész pontosan az ukrajnai háború óta zajlik Európában, abban én mindent látok, csak lehetőséget nem.
Kik az urai az Európai Unió ügyeinek ön szerint, ha nekünk nincs benne lehetőségünk?
A globális mélyállam. És hogy még a műsor elején föltett kérdésre visszacsatoljak, szerintem most a nagy konfliktusoknak az igazi tétje az az, hogy megengedjük-e, hogy a nemzetállami keretek közül kiszökött óriásvállalatok átvegyék a vezénylést a nemzetállami demokráciák fölött, megengedjük-e azt, hogy az elszámoltathatatlan magántőke alapok vegyék át a politikai döntéshozatal kompetenciáját, vagy pedig visszaszuszakolva valahogy a nemzetállami, illetve a transznacionális ellenőrzés alá ezeket az óriásvállalatokat, magántőke alapokat újra illetve nem újra, egyáltalán elszámoltathatóvá tesszük a globális kapitalizmust. Szerintem a mostani nagy vitáknak az igazi tétje ez, és minden további utána következik.
Valamilyen technikai megoldásra, adózási szabályra, pénzmozgatási szabályozásra gondol, vagy forradalomra, mert forradalommal szokták ezeket az ügyeket rendezni.
Forradalmak addig voltak aktuálisak, amíg a kizsákmányolásnak, egyáltalán a kapitalizmusnak, mint rendszernek a súlypontja az a nemzetállamokon belül volt. Én nekem nincsenek ilyen illúzióim, hogy mondjuk egy globális forradalom ki tud törni. Tehát ez,
jó, csak mondom,
ez
hogy a másik út világa, az, de az egyik út meg nem működik.
De az azért látszik, és most itt nem csak a BRICS országokra gondolok, hanem a nyugat-európai országok belpolitikai folyamataira is, hogy ahogyan a politikai döntéshozó elit elszakad a társadalmi valóságtól, mert valójában neki az első számú lojalitása már ehhez a nemzetállami keretekből kiágyazódott globális progresszív hálózathoz, magántőke alapokhoz fogalmazható meg. Tessék megnézni, hogy az agyon ünnepelt ottavai miniszterelnök a londoni Cityből érkezett, az Elizé Palota lakója az a Rothschild bankházból, a berlini kancellár pedig a BlackRockból. Nem olyan parlamenti, pártpolitikai karrierekről beszélünk, mint a 45 utáni liberális működő liberális demokráciákban láttunk. És azt látjuk, hogy ha akár a német, a brit, a spanyol vagy a francia közvéleménykutatási trendeket nézzük, hogy ennek a produktumát érzik a választók.
Ha mindenki a globális tőke felől érkezik, akkor miért nincs ellenmozgás a munkásosztály részéről? Nincs már munkásosztály? Hát akkor kellene, hogy legyen. Egyrészt, ha a munkásosztály felismeri, hogy mindent a globális tőke ural, akkor ő semmit nem ural.
Egyrészt a globális délen nagyon is van munkásosztály. Tehát az, hogy Venezuelában a rezsim nagyjából intakt, az ezért van. Az, hogy Brazíliában, Mexikóban egy marxista vezetést több egyére beszavaznak a hatalomban, az ezért van. Vagy Szenegálban, vagy Sri Lankában, mondhatom tovább azokat az országokat, ahol az antiimperialista baloldal demokratikus úton hatalomra került az elmúlt egy-két évben. Megint más a helyzet viszont a globális északon. Itt, ahol mi is élünk. Bár azért Közép-Európa, tehát a posztkommunista térség az ezen belül is meglehetősen sajátos. Egyrészt, ha Nyugat-Európát, illetve Észak-Amerikát nézzük, a 45 utáni 60-80 év a jóléti államok kiépülése elhozta azt, hogy egyrészt a munkásosztálynak a létszámbeli szerepe csökkent, de az összetétele is megváltozott. Pontosan a felszabaduló migráció, a migrációs áradat miatt a kizsákmányolti pozícióban nagyon hangsúlyosan megjelentek olyanok, akik vagy legálisan, vagy illegálisan bevándorlók, vagy azoknak a közvetlen leszármazottai, nem igazán integrálódtak annak a társadalomnak a szövetébe, és ezért látjuk azt, hogy mondjuk a nyugat-európai radikális baloldal előszeretettel többet foglalkozik mondjuk Gázával, mint mondjuk a bérharccal.
Nem lehet belőlük szervezett munkást csinálni sehogy.
És ami nagyon érdekes, hogy a volt NDK munkásai, vagy a francia nem migrációs hátterű munkások, ugyanígy Nagy-Britanniában is, vagy az Amerikai Egyesült Államokban előszeretettel keresnek védelmet a populista jobb oldalnál. Amelyik persze épp úgy identitáspolitikában utazik, mint a progresszív jobboldal. De ez racionális is az ő részükről. Mert nem pusztán arról van szó, hogy a bevándorlás miatt bizonytalanná válik az a kulturális közeg, ahol otthon érzi magát az ember, jó lehet, ebben is van igazság. Nem csak arról van szó, hogy a közbiztonság leromlik, aminek az első számú elszenvedői nem a felső középosztály, hanem az alsó rétegek. Ebben is van igazság. De az igazi racionális magva annak, hogy az egyébként a hatalomra kerül kőkeményen neoliberális, ha úgy tetszik, munkás ellenes politikát folytató, ígérő AfD-re, Trumpra és a többire szavaznak. Most egyébként nagyon érdekes, a legutóbbi amerikai elnök választáson olvastam egy ilyesmit, hogy Trump, ha valahol tudta növelni a támogatottságát a korábbi két elnök választáshoz képest, azok az afroamerikai munkások. Nem bevándorlók, hanem akik már ott több generáció óta ott élnek az Egyesült Államokban, és afroamerikaiak. Tipikusan a demokraták bázisát képezték. Miért mondom azt, hogy ez teljesen racionális döntés az ő részükről? Még akkor is, hogyha én emiatt nem bontok pesgőt, és egyáltalán nem vagyok ettől boldog. Mert jól lehet Trump, Weidel, Le Pen vagy Orbán egy kőkemény szakszervezet és munkásellenes politikát folytat vagy folytatna, ha hatalomra kerül, de ma a bérharcra leselkedő legnagyobb veszély az a globális migrációnak a teljes felszabadítása. Tehát, hogyha teljesen szabadon cserélhető a detroiti munkás mondjuk egy bangladesi bevándorlóra, vagy egy latin-amerikai bevándorlóra, akkor gyakorlatilag a béralkú pozíció Detroitban épp úgy, mint Ingolstadtban vagy Győrben, az a nullával lesz egyenlő. Tehát ebből a szempontból az, hogy a bevándorlás ellenes populista jobboldali pártokhoz húzódik, ha van értelme így ennek a kifejező szerkezetnek, a klasszikus munkásosztály a globális északon, ennek van egy nagyon is racionális magva.
Megvédik őket egy nagyobb veszélytől.
Pontosan.
Az idegen konkurenciától.
Pontosan, még akkor is, hogyha én ezt egyrészt szomorúan látom, másrészt az alapvető problémára, tehát ami, mert hogy a tőkemunka ellentét attól még jelen van, mert egy helyi érdekű tőkefrakció uralkodik attól, mert hogy Magyarországon irányított felhalmozó kapitalizmus van, a kizsákmányolás jelen van. A természeti erőforrásoknak az elherdálása egy akkumulátor nagyhatalmi ambíciókkal megvert országban a mindennapok valósága. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy nincsenek olyan hatékony versenyzők Európában, akik a klasszikus baloldali stratégiával, a győzelem reményével lépnének a pástra.
Amikor önellátástól beszélünk, az nem jelenti egyszerre mind a szegénységet is? Amikor gyógynövényből próbálunk nemzeti jövedelmet csinálni, akkor ahhoz irdatlan mennyiség.
Én nem azt mondtam, hogy kizárólag, bocsánat, most ezt ne sarkítsuk ki, de nem. Hát egy országnak a boldogulását az szolgálja, hogyha a saját javaira, a saját tudására, a saját munkaerejére, a saját termelési kultúrájára tud hagyatkozni. Én nem azt mondom, hogy kizárólag élelmiszer és gyógynövényipari termékek előállításából éldegéljen Magyarország, de hogyha van egy-két olyan szektor, ahol saját fejlesztésekből, saját termelési kultúrából, saját munkaerővel tudunk exportképes termékeket előállítani, arra kéne Magyarországnak akár állami szubvenciót is fordítania, és nem a BlackRock zsebét kéne tömnie sok pénzzel Szijjártó Péternek. Én erről beszéltem, és még egy azért ennek, amit mondok, vagy amit ő most úgy hangszerelt meg a kérdésébe, hogy önellátás, azért lenne egy nagyon fontos társadalmi politikai funkciója is. Mert hiába ért el a NER tagadhatatlan sikert a foglalkoztatási ráta megemelésébe, és utólagosan én önkritikát is gyakoroltam azzal kapcsolatban, amilyen, fokozaton gyalultuk a közmunkaprogramot 2010-11-ben, bár azt én továbbra is tartom, hogy minden, tehát az egész foglalkoztatási politikát a közmunkaprogramra rátenni, az megint a bal távol operálásnak a tipikus orbáni esete.
Valahol el kellett kezdeni.
Na de, viszont azt látjuk, és erről kormánypárti politikusok is beszélnek azért ma már, hogy van egy jókora olyan réteg Magyarországon, aki munkaképes, tehát mind életkorban, mind egészségi állapotában munkaképes, és mégsem sikerült tartósan bevonni az elsődleges munkaerőpiacra. És ezek a rétegek sajnálatos módon regionálisan jól elkülöníthető helyeken koncentrálódik. Tehát a Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország egyébként is hátrányos helyzetű kistérségeiben. Ha valami kitörési pont lehet, az nem az akkumulátorgyártás, a helyi gazdaság fejlesztése, ami meg tudja alapozni például az élelmiszeriparnak, például a gyógynövényiparnak a felfuttatását, és pontosan olyan munkaerőt lehetne bevonni, akiket még a NER közmunkaprogramjának sem sikerült aktivizálni az elmúlt 16 évben. Erre gondoltam.
Választások jönnek Magyarországon is, most ott tartunk, hogy az LMP, a Momentum, a Vona Gábor féle harmadik reformkor, Gattyán, György megoldás.
Csak a második.
Második, bocsánat. Én mindig harmadikat gondoltam.
Vagy lesz az is.
Lesz az is valószínűleg. Nem indul a következő választáson, de a legmegdöbbentőbb, hogy Hiller István, aki ötször hozta a körzetét, azt hiszem, hogy egyéniben, ő meg most függetlenként fog indulni. Aki most kiszáll a pártpolitikából, az végleg kiszáll?
Hát egyszerűen én Hiller Istvánról semmi rosszat nem szeretnék mondani, én nagyon tisztelem és kedvelem, de ez azért vicces, amit kérdez, mert amikor én kiszálltam... 16 nyarán, tehát nem sokkal utána, 16 júniusában hivatalosan még nem szálltam ki, csak bejelentettem. Tisztán emlékszem, Kálvin téri aluljáróban sétafikáltam fülemen Hiller István, és őt hallgattam, azt mondta nekem, hogy de lásd be, hogy aki egyszer kiszáll, az egy életre kiszáll. Én megmondtam neki, hogy Pista, szerintem nincsenek ilyen determinációk. Neki is ezt tudom üzenni, bár kétségtelen, hogy ő most azért már bocsánat, de jóval idősebb, mint amennyi én voltam 2016-ban, tehát azért ez is egy faktor. Tehát magyarul én Hiller Istvánnak a személyes karrierje fölött nem akarok így pálcát törni, vagy rögtön elparentálni az ő politikai jövőjét, de hogy azok a pártok, akik szánalmas, szégyenletes módon első lépésben képtelenek voltak levonni a 22-es gyalázatos választási vereségnek, és akkor erről itt beszélgettünk, ha jól emlékszem, talán pár nappal a április 3-i választás után, nem voltak képesek levonni, és a személyi, a stratégiai, az erkölcsi, a tartalmi konzekvenciáit. Majd akkor, amikor az általuk megteremtett vákumba betört, vagy belöktek egy új szereplőt, akkor pedig kidurcásan, kiteszetosz a módon fogja és leteszi a fegyvert, vagy kerít valami grimmesét, hogy ő most csak azért csinálja időlegesen, hogy a nagyobb jót, Orbánnak a megbuktatását el lehessen érni, és akkor majd utána visszatérünk. Ez a mesékbirodalma.
Jó, de én emlékszem az 2016-os interjúra, tehát azt mondta, hogy nem könnyű meghatározni azt az időpontot, amikor az ember kiszáll. Érlelődhet már korábban is benne. Elején nehéz, közepén kell
mondom,
valahol.
Egyénenként, akár Hiller, akár mások esetében, nem akarok senki felett pálcát törni, nem akarom azt mondani, hogy Hiller Istvánból vagy nem tudom, Jámbor Andrásból, vagy bárki másból ne lehetne még Magyarországon hivatásos politikus választott képviselő és a többi, mert hogy jövök én ahhoz, hogy ezt így megjósoljam. Tehát mondom, én nem az egyes képviselőkről beszélek, a személyes döntésekről, a kollektív döntésekről, vagy a kollektív döntésképtelenségről, amit a Magyar Szocialista Párt, a posztkommunista korszak uralkodó pártja bemutatott, az a tényleg a szánalmas.hu-ra, ha még létezne ilyen oldal való.
De azok, akik azt mondják, hogy nem indulnak, az így most rendben van? Vagy akkor
mármint ők, ki?
Hát LMP azt mondják, hogy mondom, ők listát nem állítanak, de egyéni kerületben, háromban
tehát,
talán.
Ezt szerintem erre ne is vesztegessünk több szót, tehát ez a hülyeség része. Mint ahogy az is, amikor azt mondja valamelyik nagyokos, hogy most nem indulunk azért, hogy elősegítsük Orbán bukását, de utána majd visszatérünk, ilyen nincsen. Tehát erre mondom azt, hogy egyénenként természetesen végtelen a fantázia, bőven el tudom képzelni, hogy valaki visszatér. Annak idején nekem a frakcióban olyan helyettesen volt Mile Lajos, aki leszolgált 4 évet, 90-től 94-ig az MDF frakcióba, egy kormánypárti frakcióba, majd hogy klasszikust idézek, az ő miniszterelnökét alámerült és kibekkelt, 2010-ben visszatért, mint LMP-s képviselő. Miért ne lehetne ilyen? A pártok viszont, akik ráadásul állami támogatást, a mi adóforintjainkat fölnyalva még ezekben a hónapokban is, bejelentik azt, hogy ők nem kívánnak ringbe szállni, nem indulnak el, hisz holott egy pártnak az a differencia specifikálja, hogy választásokon elindul, parlamenti választáson időről időre elindul. Ezeknek a pártoknak kampó. Ezeknek annyi. Ezek nincsenek. Kár is erről beszélni. Az, hogy az egyes szereplők majd valahol, valamelyik körbe, valamilyen színbe fölbukkannak-e vagy sem, ezt a jó ég tudja, bármi elképzelhető.
Akkor, ha ezeknek a pártoknak vége van, akkor mi fogja megosztani a magyar pártpolitikát? Bal, jobb? nacionalisták, globalisták, progresszívek? Mi alapján kell majd kívülről megmondani egy érdeklődőnek, hogy akkor milyen a magyar pártrendszer?
Hát a magyar politikai rendszer nyilvánvalóan a globális trendekből nem tudja kivonni magát. Nekem meggyőződésem az, hogy Magyarországon is, amíg kapitalizmusban élünk, a tőke-munka ellentét van, tőke-természet ellentét van. Aki azt állítja, hogy a bal, illetve baloldal-jobboldalnak nincs értelme, aki tagadja a tőke-munka vagy tőke-természet ellentétet, az természetesen jobboldali. Baloldali alternatívára szükség van. Viszont azzal is számot kell vetni, hogy miután a kapitalizmus globalizálódott, gyakorlatilag erről beszélgettünk így műsor kezdet óta, ezt a bal-jobb ellentét párt, ezt keresztül metszi egy globális, lokális, vagy globalista, szuverenista ellentét pár is. Jelen pillanatban én azt látom, hogy a két tőke frakció küzdelme, ami a globális politikát jellemzi, vagy a globális észak-belpolitikáit alapvetően meghatározza, az gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált a magyar politikai színképen is rövid távon. Tehát ennek a két tőke frakciónak a politikai képviselete küzd meg egymással április 12-én, és az a furcsa játéka van a sorsnak, hogy a parlamenti vagy a parlamentbe jutásra esélyes szintéren kapitalizmus kritikát én egyedül a mi hazánknak a közpolitikai törekvéseiből olvasok ki. Elég szomorú, hogy így van. Nagyon remélem, hogy a...
DK-ban semmit nem lát.
Hát ne vicceljünk már, az, aki az EU-Mercosur szerződést ünnepli az Európai Parlamentben, az mitől baloldali? Illetve ez egy nagyon fontos kérdés, amire ön rátapintott. Mert valójában itt abba a fogalmi zűrzavarba vergődünk 36, de lehet, hogy 40 éve, vagy még régebben, hogy nem Magyarországon, az egész posztkommunista térségben a baloldal fogalom ketté hasadt. Miután volt egy totalitárius diktatúra, amelyik egy baloldalinak nevezett, vagy marxistának nevezett mantrával támasztotta alá a maga rémuralmát, ezért azok a hegemon elit csoportok, amelyek a rendszerváltással gyakorlatilag ezt a hegemon elit pozíciójukat átmentették az új kapitalizmusba, az új magyar demokráciába, miután ezzel szereztek, ezzel a baloldalinak csúfolt, vagy marxista-leninista liturgiával szerezték meg a 70-es, 80-as években a hegemon elit pozícióikat, ezért úgy gondolták, hogy meg az ellenfeleik is ezt gondolták róluk, hogy ők a baloldal. Akik kulturálisan közelséget éreztek a kádári nomenklatúrához a 90-es években, szavazói szinten, azok is magukat baloldalinak nevezték. De a történelemnek pont az a fintora ebben a térségben, hogy az új kapitalizmus első számú haszonélvezője pontosan a nomenklatúra burzsoázia volt, nem csak itt, a volt Szovjetunióban, vagy Csehszlovákiában, Jugoszláviában is. Ez a nomenklatúra baloldal, ha úgy tetszik, tehát ez az állampárti politikai osztálynak az utóvédjei, ezek a végóráikat élik. Akár bekerül a DK, akár nem. Én egyébként lehet, hogy ez meglepően, én nagyobb tétbe fogadnék arra, hogy a DK bekerül, mint hogy nem, de ezzel együtt ennek semmilyen jelentősége nincsen. A DK nem attól baloldali, mert baloldali programot kínál Magyarország a magyar munkavállalók számára. A DK attól nevezi magát baloldalinak, hogy egy baloldali jelmezre, egy baloldali jelszavakra támaszkodó diktatúra elit csoportjának a politikai képviseletére vállalkozott. A baloldali politikának szerintem ezzel semmi dolga nincsen, és ehhez képest gyakorlatilag a nulláról kell Magyarországon felépíteni valószínűleg a következő években egy baloldali politikai képviseletet. Én ezért lennék nagyon boldog, hogyha a Szolidaritás és a Munkáspárt listája az egyáltalán föl tudna állni márciusban.
Jó, de a Munkáspárt az nagyon régen nem tudott már nyerő pozícióba bejutni.
Szó nincs. Nyerés az a Fidesz
és a Tisza. Önmagában az már fontos.
Hát én azt gondolom, hogyha fönn van a térképen, ha el tud érni egy szemmel látható eredményt, az egy fontos jelzés arra, hogy van lehetőség. Van lehetőség baloldali alternatívát megfogalmazni Magyarországon.
Ha nem, akkor Torockai László fogja vinni a baloldali gondolatokat?
Ezt valószínűleg Torockai László kikérné magának, na de hogyha azt nézzük, hogy az akkumulátor, nem egyszerűen az akkumulátor nagyhatalmi ambíciók, a természeti erőforrások pusztítása, a végletes munkavállalói kiszolgáltatottság, a munkajogi védelem felszámolása ellen a Magyar Országgyűlésben ebben a ciklusban nem az, hogy a leghatékonyabban egyáltalán következetesen kilépett föl, az sajnos a Mi Hazánk parlamenti frakciója, nem beszélve a Mi Hazánk szakpolitikusáról, Lantos Jánosról, aki akkor, amikor már a Partizán is minden egyébbel foglalkozik, egyedül üzemeltet egy olyan YouTube csatornát, amely kifejezetten a mindennapi munkajogi visszaélésekkel és a magyar munkavállalók helyzetével foglalkozik. Ez a szomorú képlet ma Magyarországon.
Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm szépen. Egy órában Siffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most élőben hallották, az Inforádió YouTube csatornáján már felvételről fogják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.